Szíj. 2000. Az éjszakai túra ötletével Tamás rukkolt elő. Egyikünket sem kellett győzködnie, így a 18-as autóbusz téglagyári megállójából péntek este indulva, hárman nekivágtunk a Pilisnek, 20-10. Áttértünk a Bécsi út túloldalára, és egy hepehupás földúton, szemben találtuk magunkat a lemenő nappal. A szemből érkező, és a felhőkről visszaverődő sugarak vérvörösbe öltöztették a tájat. Tőlünk balra a Budapest-Esztergom vasútvonal magas töltése húzódott. Rajta egy magányosan közlekedő dízelmozdony kattogott tova a sínen. Talán egy kilométer után a göröngyös út visszatért a főútvonalhoz, amin átkeltünk. Egy meredek utcán végig haladva az erdőhöz értünk, majd áthatoltunk rajta. A geoládások az ezredik találás alkalmából két napos összejövetelt tartottak a Teve-sziklánál. Ott már, vagy tíz sátor fel is volt verve. Üdvözlő szavaik után az iránt érdeklődtek tőlünk, hogy hol van a sátrunk, ugyanis a rajtam lévő fémvázas hátizsák sátor tartójához mindössze két polifon volt rögzítve. Meghökkenve hallgatták az éjszakai utunk célját. Baráti csevejbe merültünk a vidám társaság szószólóival. Tamás hátizsákjából előkerült egy üveg unicum. Állítása szerint a gömbölyű üvegben lévő itóka kiváló hullancsriasztó patika, és a pár perce életre keltett tábor tűz közelébe húzódtunk. Harsányan ropogott a nyírkos tűzre való, az egyre növő lángjel meleget lehelt az arcunkba. Rövidesen elbúcsúztunk a vegyeskorú társaság tagjaitól, és félre nem érthetően megfenyegettük őket. Lehet, hogy másnap még fogunk találkozni, 21.30. Kiterjedt, mély sáros tócsákkal volt tele a követett út eleje, amiatt többször is bekényszerültünk a fák közé. Aztán végre valahára mégiscsak túljutottunk rajtuk, meg a szúnyogokon is. Kiadós trappolás után a távolban az éj sötétje elkezdett előbb derengeni, majd világosodni is. Közelebb érve hozzá rájöttünk, az ott a csobánkai kemping poharazója. Eléje érve nem sokat tanakodtunk a követendő irányról. Berontottunk a büfébe, 22.45. Mindössze néhányan üldögéltek az asztalok körül, mint hamarosan kiderült, a kora délutántól zárt körű rendezvénynek helyet biztosító helyiségben. Ha nem kapunk három sört, nyomban szomjan halunk, győzködtük a két kocsmáros hölgyet. A hordóból az utolsó három pohárnyi adagot facsarták ki nekünk. A habos ital grátis volt tőlük, és egy kiadós beszélgetés után búcsút vettünk a kedves vendéglátóktól. Egy széles, jól járható, de köves úton mentünk tovább. Tamás és Nóra felfigyelt rá, hogy saját árnyékukat látják maguk előtt. Az eset miben léte komoly fejtörést okozott nekünk, az ég ritkásan volt felhős, ahol a nappal együtt már régóta a horizont alatt járt. A rébuszos feladványt nem sikerült megfejteni. Történt egy másik érdekes eset is, az addigi teljes szélcsendet egy minket szemből érő fuvallat szakította meg. Érdekessége az volt, hogy a légáramlat legalább 10 fokkal melegebb volt, mint a minket körbevevő levegő hőmérséklete. Az általunk követett jelzés bevezetett volna az erdőbe, de a keskeny csapás annyira sáros volt, hogy az elágazástól továbbra is a széles úton mentünk tovább. A fejünk felett az egyik falek tetejéből egy ragadozó madár hangos szárnycsapásokkal repült fel, kissébe húztuk a nyakunkat. A köves út vége felé két erdészeti út lezáró sorompó került elébünk, azok egymástól való távolsága alig 30 méter volt. Kiértünk egy műútra, amely Filiszentkereszt és Filiszántó között húzódott. Mi azonban áthaladtunk rajta, és megkezdődött a kapaszkodás, 0042. Pilis tető felé tartottunk, ez a második legmagasabb csúcsa a Pilisnek. Az erdőben néma csend honolt, leszámítva a bakancsok által keltett hangokat, alattuk megrecsentek a kiszáradt ágak, megzörrent a zavar. 20 perccel később egy újabb sorompó állta az utunkat. Itt kezdődik a hegytetőre felvezető szerpentin, amelyen lefelé már többször is jártam, de felfelé még egyszer sem. Ekkor én egy rövid ujjú pólóra vetkőztem, tudva, hamarosan melegem lesz, körülbelül 300 méter szint emelkedés következett. Felfelé tartottunk, útközben kétszer is megálltunk, amikor onnan akadálytalan rálátás nyílt a közeli, például Filiszántó, és a távolabbi településekre, például Budapest. Légvonalban Békásmegyer 19 km. A kivilágított települések hosszas és csendes szemlélődésre késztette a két társamat. Meglepve tapasztaltam, lényegében már a tetőre felérve, hogy az emelkedő szinte meg sem kottyant nekem. A csúcsra 2 óra 15 perckor értünk fel. A fűben olyan helyet kerestünk a letelepedésre magunknak, ahonnét panoráma nyílt az éjszakai tájra. Lebatyúztunk, szétterítettük a két polifomot, és egy hatalmas, vastag nejlont terítettünk rá. A hátizsákok mélyéből előkerült az enni, és az innivaló is. A levegő alaposan lehűlt. Látni lehetett a leheletet. Ekkor már minden göncöt magunkra húztunk. Egy a távolban felhangzó érdekes hangfoszlányra kaptam fel a fejem, az érkező szél hangja az, mondtam a társaknak, és valóban, 20 másodperc múlva megérkezett a löketszerű légáram. Merre menjünk tovább, vetődött fel. Végül is amellett döntöttünk, hogy részben más úton, de visszamegyünk a 18-as busztég a gyári megállójába. Már készülődtünk az indulásra, amikor két fiatal pár bukkant fel a közelben, mint kiderült, ők autóval érkeztek oda. A régi rendszerben pilistető egy zárt katonai objektum helye volt, ahol a rakétások voltak hadrendbe állítva, több nagy méretű betonbunker is található odafent. Már lefelé tartottunk pilistetőről. Az első madárfütyre 3 óra 40 perckor figyeltünk fel. Fél óra után jobb felé betértünk az erdőbe. A csapás könnyen volt járható, bár meredeken aláereszkedett. Hirtelen moccanatlanná merevettünk. Fentről, a műút irányából egy 20 egyedből álló szarvascsorda csörtetett felénk. A nagyvadak tőlünk mintegy 25 méterre a rengeteg szélében megálltak. Kíváncsian meredtek ránk, nem tudták, hogy mit évők legyenek. Patájuk avarba csapódása kiválóan volt hallható. Nóra egyszer csak megmozdult, erre felfigyelt a vezérállat, és magából egy érdekes hangot adott ki, valahogy ekként nye. Ez náluk a vészjelzés hangja lehet, mert a csapat egyszerre derékszögben balra fordult, és tovainalt. A vaskapuvölgyben a favágók trehányul végezték el a dolgukat, mivel a turista út tele volt a hátrahagyott nyesedék ágakkal, azzal alaposan megnehezítették a dolgunkat. Köves és gyökeres, ráadásul erősen meredek ösvényen jártunk. Tőlem úgy fél méterrel balra mintegy 6 méter mély szakadék tátongott. Pár perccel később már a vízgyűjtő terület kiszáradt patak medrében botorkáltunk a hordalékkövek és az uszadékok tetején. A tájvad regényes volt, a völgyet két oldalt magas dombhát kísérte. A madarak éneke beszorult a szűk kanyomba, azt élmény volt hallgatni. Egyszer csak megszólalt az erdők a kukkos órája, épp időben, mert a hegyhát mögött épp felkelőben volt a nap, 04:51. 4:06 körül értünk be Piliszent keresztlek széléhez. Az első házak egyikének kőkerítése volt, azon piros virágú kaktuszok díszlettek. A távolban az úton egy öreg kutya feküdt velünk szembefordulva. Közeledésünkre öreg urasan feltápászkodott, elballagott a közeli ház kapujához, és onnan figyelt tovább minket. A falu központjában egy óra pihenőt engedélyeztünk magunknak, az alatt bevásároltunk a 17:30 nyitó élelmiszerboltban, és degeszre tömtük a gyomrunkat. A reggeli után magunkra kaptuk a hátizsákot, és a település Budapest felőli végén jobbra, a Szurdokvölgy felé vettük az irányt. Látó és nem látóként is jártam már ott. Esős időben, vagy közvetlenül utána, benne sebesen csörgedezik egy patak. Felette tucatnyi híd vezet át. Azért mindkét széle nehezen járható, azt egy látássérült csak látó segítségével tudja megtenni, még vakvezetővel sem. Két oldalt két, nagyon nehezen járható, és egyben veszélyes útvonalú hegygerinc van, azokat már megjártuk kicsivel. Ezen a vadregényes tájon túljutva, egy hosszantartó, vízszintesnek tekinthető út következett, egészen az első településig. Ám, míg odáig értünk volna, tőlünk úgy 30 méterre a fák között egy koca csörtetett 3 csíkos malackájával. Csobánka központjába leizzadva értünk be, 08:37. A bevásárló központban vett 2 literes kiszerelésű ásványvíznek a felét kiittuk, majd útra keltünk a kevélnyerek felé. Útközben egy artézik útnál megálltunk és alaposan felfrissítettük magunkat, egyre forróbban sütött a nap. Az éjszakai túra legnagyobb próbája várt ránk, mert a kevélnyeregre felvezető csapás nehezen volt járható, az keskeny és rézsútosan gyakran lejtősnek bizonyult, számtalan kidőlt fa keresztezte az ösvényt, és több helyen meredeken emelkedett a kaptató. Egyikünk sem bánkódott a gerincre érkezés miatt. Jól meghúztuk a vizes flakonokat, majd irány előre. 10:30 volt, mire megérkeztünk a geoládások, addigra már jóval népesebb vadkempingébe. Az éjszaka megismert emberek körénk sereglettek, és hevesen érdeklődtek az általunk megtett út felől. A beszámolóval nem kis meglepetést okoztunk nekik. Elismerésük jeléül 3 dobos sörrel lettünk megajándékozva. Leheveredtünk a fűbe, ahol Tamás citerázott egyet. Kicsit még napoztunk is, majd elkezdtünk cihelődni. Piszkos meleg kerekedett addigra. Az erdő szélében az árnyékban 2 idős nő pihegett, mellettük 2 kutya lógatta a nyelvét, előttük egy-egy vízzel teli tál volt. Arrébb 2 nő sütött szalonnát a parás felett. Ekkor már nekünk is jó volt, mert árnyékot adó, sűrű erdőben kapkodtuk a lábunkat. Következett a már jól ismert meredek utca a Bécsi út irányába, majd a hepehupás földút a Műút és a Vasút között, és végül elértük a 18-as busz téglagyári megállóját is, 13:37. A kiadósra sikerült, időben kissé elhúzódott túratávja 46 km, szintje 1240 méter volt. A túrák során sok kis apró, de felejthetetlen emlék adódott, íme ezekből néhány érdekesség. Clotilde liget felé tartottunk. A házőrzők utcahoz hallható lármás csaholása nem különösebben zavarta kicsit. Folyamatos húzással vezetett a derékvak vezető. Ám egy kis kutya teljesen másként volt ő vele. Ugatás közben neki ugrott az alacsony kerítésnek, míg nem az egyik túlságosan is remekbe sikerült szökellés következtében az utcán találta magát. Az addigi fülsiketítő vinyogás hirtelen abba maradt. Az oltalom nélkül maradt pára hinába szállt a bátorság, mert az első meglepettség múlásával rögvest visszaugrott a drótháló fedezéke mögé, ahonnét már ismét ádázul a csarkodott a vakvezetőre. Ám esett ez másként is a négylábú felek részéről. Nagymágos külterületére délben értünk be. A település fő utcája hosszan nyúlt el. Időközben több falusi kutya is megjelent kicsi körül, aki vezetés közben minduntalan hátra kapta a fejét. Egy idő után meguntam a naplopó kutyák szemtelenkedését, és elengedtem a vakvezető hámját. Az addig minket morogva követő szájhősebeket egy szempillantás alatt a szélrózsa minden irányába szétkergette a német juhász. A plusz méterek megtétele után elégedetten tért vissza hozzám, és vezetett tovább. Kicsi tehát határozott és egyben öntudatos kutya is, mi több, még féltékeny is tud lenni. Pilisboros Jenő felé tartottunk. Hóolvadás ideje volt, nagyobbnál nagyobb pocsolyákat kellett kerülgetni. Már jó ideje órával tartottam, a vakvezető körülöttünk poroszkált. Egyszer csak hátulról közibünk furakodott, és kettőnk között haladt a továbbiakban. Mehetsz ahova akarsz, kicsi, és megpaskoltam a hátsóját. Ha nem is azonnal, de előre ment. Nem sokáig. Újfent beékelődött kettőnk közé. Kitartó nógatásom ellenére sem volt hajlandó továbbállni. A helyzetet felismerve, lemaradt tőlünk Nóra. Már fogtam a vakvezető hámját, amikor menet közben ő alulról fölfelé visszanézett a kitúrt kétlábú túratársa úgy, hogy a széthúzott szájából elővillant fehér fogsora. Máskor megépő miatt a szaladt mosolyra az én szám. Pilisévre érkeztünk be, épp, hogy csak túljutottunk a víkendtelek soron. A műútról balra tartva, róla önhatalmulag letért a vakvezető. A nem engedélyezett, váratlan irányváltást nem tudtam mire vélni. Már majdnem rádörrentem a német juhászra, amikor megszólalt a túratárs, a vakvezető a kocsma ajtó felé tart veled, amit az ivó előtt parkírozó hatalmas teherautó teljesen eltakar előle. Ilyenképp a családi ház elejének nagyobbik részét nem láthatta kicsi. Abban a sörözőben az idáig mindössze egyszer voltunk, mégpedig több hónappal azelőtt. Az országos kék túra útvonalán lévő, a remete szurdokba levezető meredek, és csak kiálló kövekből álló útfelület, még a látó emberektől is nagyfokú odafigyelést igényel. Én azt az utat már négyszer is megtettem. Első alkalommal Tibi bácsi egyik túráján akkor és a második alkalommal is pókjárásban. Külön érdekessége volt-e nem szokványos turista közlekedésnek, hogy néhol látványosan ki kellett domborítani a hasamat, hogy a kő elférjen a fenekem alatt, a kő volt nagy. Harmadjára, és a rákövetkező alkalommal is, már másként esett meg. A vágtató csigák túra vezetőjével, Krefnyaj Bélával tartottunk a szurdok felé. Ezen a túrán jelen volt a kétnapos túrákról már jól ismert Karcsi is, aki a januári, alapjában véve nem létező kullancs helyzet ellenére is, számottevő mennyiségű speciális gyógynövény kivonatból álló kullancs riasztó patikát öntött le a gigáján. Közben az égi csapok is megnyíltak, de még mennyire. Így elmaradt a csapattól a haver. Nórával, Tamással és kicsivel megálltunk, hogy bevárjuk a cimborát. Mire utolért bennünket, addigra a vágtató csiga csapat alaposan elhúzott tőlünk. Összetartásban van az erő, így már öten iramodtunk utánuk. Bárhogyan is iparkodtunk, a szurdok lejáratáig őket nem értük utól, míg több, még a völgy aljában sem voltak láthatóak. Addigra viszont szó szerint bőrigáztunk. Nagy kabátom zsebéből úgy 2 deci esővizet borítottam ki 10 percenként, a fejemen lévő kötött sapkacsurom vízeleje állandóan az orromra csúszott vissza. Nóra eldöntötte, a szurdokba lábon fogok lemenni. Úgy is lett. A felhőszakadásban lépésről lépésre megfontoltan haladtam, több ízben is hosszabb ideig az egyik lábamon állva tartottam meg magam, hogy a másikkal a legbiztonságosabb helyre léphessek le. Ereszkedés közben egy szakaszon baloldalt úgy pár centivel tőlem kezdődött egy tán 10 méternél is mélyebb szakadékpereme. Nem volt egyszerű feladat az olykor lépésenként 40-50 centi lelépés, de megoldottuk. Eközben Karcsi a fák szélében próbálkozott a völgybe lejutni, mégpedig ott, ahol már a talaj is teljesen átázott volt. A bátran lépkedő haver egyszer csak megcsúszott, mire a közelében tartózkodó vakvezető feléje hinalt, hogy felajánlja segítségét az eltanyázott cimborának, a botladozva haladó kacsit folyamatosan figyelemmel kísérte a vakvezető. A harmadik ereszkedés margójára kívánkozik, a túravezető a zuhogó esőben nem vállalta fel a csapat levezetését a szurdokba. Ha már a remete szurdok nem jött össze a magával fehér botot cipelő Lacival, gondolhatta Béla, akkor nézz egy másik, még annál is nehezebb terepet nekem. A Pilisben túráztunk, mégpedig július vége felé. A túra kiírásban szerepelt prédikálószék, de ahová honnan tartottunk, az már nem. Addigra többször is hallottam a vadállókövekről. Nem a könnyen vehetősége miatt. Engem viszont éppen ezért egyre jobban elkezdett érdekelni. Tudod, hogy hol vagyunk? Állt a hutamat Nóra, az erdőben. Felelhettem lakonikusan. A vadállókövek előtt vagyunk, és mindjárt lemegyünk rajta. Én addig abban a hídben voltam, az egy olyan hegyoldal, ami tele van kisebb-nagyobb kavicsokkal, kövekkel. Hát kőből itt sem volt hiány, ugyanis csak az van ott, még hozzá jó nagyok, de még a remete szurdoknál is erősebben, és fifikásabban ereszkedik alá a lejtő, mégpedig a völgy mélyéig legalább 300 méter szintet, amit nem piskóta. Ha már itt van az a nevezetes vadállókő, akkor gyerünk, és Nóra kezét fogva már nekik is vágtam a kanyarokba vezető útnak. Nagyon oda kellett figyelni, és bőven elkelt a túratársal alkotott 10 hónapos rutin is. Ennek köszönhetően bajmentesen vettük az akadályt, igaz egyszer bal lábbal ráléptem egy guruló kavicsra, de gyorsan visszaszereztem az elvesztett egyensúlyomat, a metrón mindig kapaszkodás nélkül utazom, hogy a jármű hirtelen sebesség változásából adódó egyensúlyvesztést gyakoroljam kivédeni. Még egyszer sem estem el, volt, hogy a még nekem zuhanó utast is megtartottam. Béla folyamatosan a közelünkben maradt, figyelt, útvonal javaslatokat adott Nórának, aki azt, vagy megfogadta, vagy nem, az már az ő dolga volt. Ilyen mód tehát Krefnyaj Bélának köszönhetem, hogy a vadállókövek által fémjelzett kihívással is szemben találhattam magam. Az őrségben nyaraltunk, de közelebb áll a valósághoz, ha ott létünk célját úgy jelölöm meg, nyaralási céllal az őrségben túráztunk. 5 nap alatt 146 kilométert tettem meg, kicsi az ötödik napon egy 16 kilométeres kiránduláson velem tarthatott. Borús volt az idő. Nagy Mizdó település egyik utcáskájában dukoltunk, mikor hátulról egy hátas lópatájának ütemes kopogására figyeltem fel, végre nem egy magából bűzt kipöfékelő autó füstjét kell belélegeznem. Alig futott át a fejemen mindez, amikor már egy kis élelmiszer volt előtt találtam magam. Tamás és Karcsi betért az üzletbe, addig én kint szobroztam. A ló folyamatosan változó tartózkodási helyét egyre közelebbről hallottam, végül már a paripa szagát is érzékeltem. Mintegy 4 méterrel előttem a ló megállt, lovasa a nyerekből leszállt. Megfogná a szárat, míg bemegyek az üzletbe vásárolni, szólított meg engem. Hát persze, és bal kezemet, nem feltűnően, de kissé előre tartva elindultam a hang irányába, a közben a pontos cél meghatározása érdekében folyamatosan beszéltem a férfihez. Mikor már egészen közel értem hozzá, bal kezemet úgy tartottam, hogy abba önkéntelenül is magától tegye bele a kantárszárat. Meglapogattam a paci oldalát, fületövét megvakargattam, és beszéltem a lóhoz, aki egyébként szép nagy darab állat volt. A boltból kilépve társaim meglepve kérdezték, honnan szerezted a pacit? Bennem viszont az a kérdés vetődött fel az eset kapcsán, hogy tudta-e a lovas, hogy én nem látok. Ha nem, akkor azt akaratlanul is jól álcáztam, ha pedig igen, akkor le a kalappal előtte. Miért? Mert egy héttel később ezzel az esettel párhuzamba állítható történet másként esett meg. A Börzsönyt jártuk, épp felértünk a Naszájra. Pihent a csapat, az egyik túratársa nála lévő szatyoralmával körbe kínálta a társaságot, mégpedig a következőképpen. Én álltam, közvetlenül előttem ült Nóra. Túratársamhoz lépett az illető, és őt megkínálta a gyümölccsel. Utána tőle jobbra tartva elindult, és a többieket is végig kínálta, majd visszaérkezett Nórához, akitől megkérdezte, hogy én kérek-e almát. Nagyorsan elő egy újabb, de másfajta érdekességgel. Nádasd előtt jártunk már, amikor a 40. kilométer után játszani támadt kedve Nórának. A gőzmozdonyok hangját utánozva elkezdett robogni nem is akárhogyan. Mi az, Eurocityt játszol? Mire elnevette magát, és egy hosszút fütyült, amolyan mozdonyosat. Tamás előttünk haladt, a köztünk lévő távolság fokozatosan csökkent. Közelébe értünk, mikor is figyelmeztettem, hogy az Intercity térjen ki a nála lényegesen gyorsabban haladó Eurocity elől. Mit tett erre Tamás? Azonnal végsebességre kapcsolt, és 200 méteren átöldöklő gyorsasági verseny bontakozott ki a két szupervonat között. A GPS tanúsága szerint 7.7 km sebességgel haladtunk, és amikor befejeződött a döntetlenre végződött kekeckedés, az egészen egy jót nevettünk. Más vigasság is megesett velünk, igaz az már másút. A Volán Árpád hídi megállójában várakoztunk egy magántúra keretében. A közben találkoztunk egy ismerős túrázó párral, akik a természetjárás közben akadtak egymásra. Hová mentek? Érdeklődtem tőlük, úti céljuk eltérő volt a miénktől, és mivel mi többen voltunk, őket egy közös természetjárásra invitáltam. Már kigondoltam, hogy hova megyünk, válaszolta a hölgy. Már több mint egy órája zögykölődtünk a buszon, a Dömös utáni megálló felé tartottunk. Tamással folytatott beszélgetés közben eszembe jutott a hölgy által mondott kifejezés, már kigondoltam. Barátomhoz fordultam és hangosan rákérdeztem, volt léd a csajnál. Jó ízű nevetés csattant fel az orrom előtt. Itt valami nem stimmel, és suttogva Tamás felé fordultam, csak nem ők azok. De igen, jött rá a szintén halk felelet. Bocs, szóltam oda a még mindig derülő nőhöz, nem tudtam, hogy ti is ezzel a busszal jöttök. A pléd meglétére, vagy meg nem létére nem derült fény a későbbiekben sem. 25 évvel ezelőtt az akkori haverral tervbe vettük a Drégei Palánki vár meghódítását. Egykor szondi kapitány 150 bátor vitézzel védte a török sereg ellen. Emlékezetem szerint fiatal felnőttként azért nem jutottam el oda, mert a már akkor is rém lassan döcögő vicinálison zögykölődve az egyik utas nagyon nehezen megmászhatónak tartotta az általunk kinézett túraútvonalat. Helyette másfelé vettük az irányt. Augusztus első napján Diós Jenőről indulva tartottunk a folyamatosan megújuló rom felé. A túra külön érdekessége volt, hogy a helyi kemping kerítése alatt átbújva csatlakozott hozzánk egy kutya, aki a túra végállomásáig, a vonatra szállás helyéig elkísért minket, Pilisszentlélektől egészen az esztergomi Dunapartig. Egy ilyen eset egyszer már előfordult velünk. A túra egyik utolsó állomása volt a vár, amit egy kényelmesen járható útvonalon közelítettünk meg. Nórával mi ketten a többieket jóval megelőzve jutottunk fel a vár kapujába. Négy kézlábra, ajánlotta a túratárs. Jó nekem a két láb megoldás is, hogy a török időkben is ilyen meredek volt-e a kő alapzatú kapu bejáró, olyan, mintha egy meredekre ötletszerűen habarcsot öntöttek volna rá, nem tudom, de ha igen, akkor minden tiszteletem a várba rendszeresen bejáróknak. A kilátásod a fentről festői szépségű, ezt a társamtól tudom. 10 percen át ecsetelgette előttem a hegyek, lankák, völgyek, a rengeteg, az erdő részletek, a természet szépségét. Ott álltunk a 135 centi széles várfal előtt, annak vastagsága hajszál pontosan megegyezik az általam használt fehér bot hosszával. Fejemben megjelent a hegycsúcson lévő várat körbeölelő tájszemnyugtató szépsége. A túrák során többen is érdeklődtek a felől tőlem, hogy el szoktam-e képzelni a körülöttem lévő tájat, érdekele, vagy milyen érzés nem látva keresztül kasul bebarangolni a hegyeket. Direktbe sosem képzelem el a környezetet, de mindig odafülelek, ha közülünk a környező tájat valaki ékes szóval méltatja. 31 év alatt én már láttam annyit a világból, hogy a kép hiánya ne okozzon emészthetetlen gondot nekem. Az viszont kimondottam fáraszt, mi több, idegesít, ha túra közben valaki milliméter pontossággal és a tájleíró képesség felső fokával akarja a természetet láttatni velem. Nem árt tudni, én tőlem a túrázás ugyanannyi fizikai erőt von el, mint a látótársaktól, csak hogy amíg ők a nehéz útviszonyokon túljutva szellemileg sokféleképpen kikapcsolódhatnak, addig nekem minden lépésre oda kell figyelni. Mégis, milyen nem látva túrázni. Eleinte még megvolt az újdonság varázsa, még kihívást jelentett egy-egy nehezebbnek tartott terepviszony leküzdése, ám ahogy egyre előrébb haladok az időben, és a túrák számában is, a nem látásokán már semmi különöset nem jelent. Úgy érzem, amire egy látó ember képes, arra én is alkalmas vagyok, nehezebb útviszonyok mellett náluk természetesen lassabban haladva, ehhez viszont szükségeltetik egy négy, vagy egy két lábú tapasztalt segítő is. Szerencsére mindkettőből van egy-egy svéci nekem. Akadt néhány kőkemény megpróbáltatással járó túra is. Hogy mindezek a vágtató csigák szontagottó túra vezetése közben estek meg, az egyáltalán nem a véletlen műve, május utolsó napja volt. A túra első 16 kilométerében volt a kiírás szerinti teljes szint, 800 méter. Odáig a következő útvonalon haladtunk, Perőcsény Vilati üdülő fekete völgyoltárkő nagy hideghegy, majd onnan Kisinóc királyrét volt a végállomás. A túravezetőnek az nap rohanhatnéki atámat. Megindult, és a vihar sebességét is felülmúlva elkezdett száguldani. A bökkenő csak az volt, hogy tövises bokrok erdején, csúszós lejtők során, sártócsák regimentjén, patakon fél tucatszor átgázolva, a Börzsöny kis vasúttal fáin kilométeren áthaladva, Egy ízben a patak felett másfél méterrel úgy, hogy a talpfák között résen kívül semmi nem volt. Majd a patak mentén hosszában a mély, süppedős, átázott talajon, hogy utána folyamatos mászással, a néhol igen csak meredekké váló ösvényen, feljussunk nagy hideg hegyre. A jelzett 16 kilométert ilyen zűrös körülmények között is, 3,5 óra alatt tettük meg, 4,6 kilométeres átlag. Addigi túráim során ez volt a legnagyobb, a leginkább ügyességet, erőpróbát és kitartást igénylő loholás. A Vörzsönybe egy újabb, a kék túra útvonalára írt kibarangolást Otto. Augusztus eleje volt, és bár a nyár mindvégig kegyes volt hozzánk a langymelegnek tekinthető hőmérsékletével, izzadságcseppek mégis mindig bőven gyöngyöztek a homlokomon. Nagy Vörzsönyből indult a csapat. 2 óra múlva letértünk a kék jelzésről, és a régi bányavasút nyomvonala mentén vezető kék jelzésen mentünk tovább. A Drinópatak száraz medréhez értünk. Az addigi 5-6 kilométeres sebességünk 2-re csökkent Nórával. A patak meder tele volt nagyobbnál nagyobb hömpölyökkel, nagy óvatosságra volt szükség. A szituációt még az is bonyolította, hogy gyakran kellett a partoldalba felmenni, és ott, egy maximum 50 centi széles mesdjén kellett haladni úgy, hogy baloldalt néhol több méter mélységbe függőlegesen szakadt alá a partfal. Ilyen körülmények között tempóban nem vehettük fel a versenyt a többiekkel, tőlük alaposan lemaradtunk. Kiértünk a mederből, ahol várt ránk Tamás, és a dosnyanyerek felé vettük az irányt. Nagyobb sebességre kapcsoltunk, ezt az út minősége lehetővé tette számunkra, de a követett nyomvonal hamarosan a semmibe veszett előlünk. Egy katlamba jutottunk, a talaj vastagon tele avarral, ágakkal, mintha csak a kerekerdő közepében lennénk. Mivel úgyis a csóványos alatt lévő turistaház felé tartunk, a többiek itt valószínűleg felkapaszkodtak a hegyre, töprengett félhangosan Tamás. Minél előbb essünk túl a nehezén, döntöttünk, és nekiugrottunk a bércnek. A hegyoldal gyakran olyan ívesen tört az ég felé, hogy csak nem 4 kézlábra kényszerültünk. A morzsalékos görgetegen gyakorta megcsúsztak a bakancsok, de a magaslat nem fogott ki rajtunk. Tán még nem is értünk fel a tetejébe, amikor is a mélyből meghallottuk a többiek kiáltozását. Mi tévők legyünk, elindultunk visszafelé. Résút haladva, bal irányba tartottunk le a völgybe. Fizikailag és szellemileg is jóval nagyobb összpontosításra volt szükség, mint felfelé kaptatva. Lejjebb már csak kézletétellel voltam képes haladni, mindenbe próbáltam kapaszkodni, ami elibém került. Talajba, kőbe, kidőlt fába, fűszálba. Fától fáig tartva próbáltunk biztonságra találni. Néhol egy követ rúgott le a mélyben óra, hogy tisztában legyek vele, mi várna rám, ha alólam kicsúszna a lábam. Nekem egy fekete színű, hosszúkás fadoboz jutott az eszembe. Ez a felismerés egyáltalán nem riasztott meg, mert hibázni amúgy sem szeretek. Minden mozdulatra 100%-osan odafigyeltem, és felettébb örültem annak, hogy nem látok. Az teljesen egyértelmű, egyenes derékkal egy lépést sem tettem meg a lejtőn. Állandó úti társam a fémvázas hátizsák, amit 25 évvel ezelőtt Zakopanéban vásároltam magamnak, viszont okozott némi nemű gondot. Nos, gyakran a guggolva, vagy előrehajolva történő lefelé haladás közben annyira előre billent a hátizsák, hogy az kilendített az addigi viszonylagos stabilitásból. Ilyenkor egy villámgyorsan végrehajtott korrekcióra volt szükség. A fák hűstadó árnyékában tartottunk a mélybe, mégis a testem egy merő lucsok volt. Minket megelőzve ért le a völgybe Tamás, de ott nem lelt csapásra. Ne gyertek tovább, harsogta felénk. Mit tettünk ekkor? Megfordultunk és jobb felé tartva újra nekivágtunk a hegynek. Harmadszorra is kemény megpróbáltatás várt ránk. Néhol csak egy előzetes, alapos terepismertetés után indultam neki az előttem lévő szakasznak. Kidőlt fákba kapaszkodva húztuk fel magunkat Nórával, hogy utána a szerencsébe reménykedve juthassunk el egy újabb stabilnak látszó kapaszkodó helyhez. Izmaink megfeszültek, egyre szaporábban vettünk levegőt. Kegyetlen egy út volt. Kezdett elegem lenni belőle. Fél óra múlva lankásabbá vált a terep. Akinek ezek után itt még nem áll görcs a lábába, az elmondhatja magáról, van erő a lábában. Mondtam Nórának. Nem szólt rá semmit sem, csak amikor felértünk a hegygerincre, az ögjelzéshez. Ha akkor nem szólsz, én bizony ott maradtam volna, de így, és elnevette magát. Megzendült az ég a fejünk felett, magunkra kaptuk az esőkabátot, és közös elhatározás alapján elindultunk a csóványosra, az eredeti túra tervbe az nem volt benne. A Vörzsöny legmagasabb pontjára felérve egyikünknek sem volt kedve felmenni a kilátóba, majd legközelebb, szép, napos időben. A könnyebben járható úton jutottunk fel a csúcsra, így a nehezebben tartottunk lefelé. Kő hátán, fél méteres lelépőkkel, meg gyökerek tucatján át. Mindez esőben, Majd számomra meglepetésre egy újabb emelkedő után jutottunk el a nagy hideghegyi turistaházba. Jól satszoltam meg út közben, 2 óra hátrányt szedtünk össze a patak és a kétszeri hegymászás közben. Haraptunk néhány falást, boros kólával kocintottunk, és nem a turista úton, hanem a gépjárművek által használt nyomvonalon indultunk el Királylétre. Sok-sok kilométeren keresztül hegyes kövekkel borított úton vágtattunk, a közben talpunkat teljesen kikészítették az éles kövek. Mikor elértük a műutat, annak sima felülete szinte gyógyírként hatott az időközben túlérzékenyé vált lábakra. A turistaháztól 6 kilométeres átlaggal robogtunk azonnan 12,5 kilométerre lévő busz megállóig, így nem rajtunk múlott, hogy lekéstük a járatot indulásának időpontját nem tudtuk. A következő busz indulásáig még 2 óra volt hátra, ezért stoppal mentünk le Kismarosra, hogy vonatra szállva a kalauznak Újpesten már ne legyen kedve kedvezményes árumenetjegyet adni számunkra. Szeptember derekán Sükösdről indultunk el, és nagyrészt a Nyúlgáton gyalogolva, majd a Bajai hídon átkelve értük el éjszakai szálláshelyünket a Dunapart közvetlen közelében. Eleinte nem csak Karcsi, de Tamás sem érzett magában kedvet a ráadás piros körhöz, de végül ő mégiscsak jelentkezett rá, így Nórának nem különösebben kellett figyelnie a jelzésekre. Elhaladtunk egy 30 fő befogadására is alkalmas esőbeálló mellett, majd egy bal kanyar után elértünk egy-két sávos országúthoz. Jobbra fordultunk, és pár száz méteren át mellette haladtunk, majd betértünk balra a pörbölyi erdőbe. Erősen szürkült, ahogy a rengeteg mélye felé hatoltunk, úgy 5 óra irányából egy távoli, alig hallható hangra figyeltem fel. Mivel beszélgettünk és egy-egy ág is megreccsent olykor a bakancsok talpa alatt, inkább csak úgy tudat alatt észleltem. De pár perccel később, amikor ismét felhangzott a hang, már felkaptam a fejem, és megálltunk. A távolság és a fák sűrűje miatt alig lehetett felismerni, önkéntelenül mégis rávágtam, szarvasbőgés hangja az. Mindhárman elkönyveltük, hogy íme, természetes környezetben hallottuk a harcra kész szarvasbika összeakaszkodásra hívó hangját. Tovább indultunk, és társaim továbbra sem kapcsolták be fejlámpáikat. Alig léptünk néhányat, és 3 óra irányából, megítélésünk szerint úgy 50 méternél nem messzebb, mély hangon elbődült egy újabb bika. Nem sokkal rá már 7 és 11 óra irányából is hallottunk egyet-egyet. A kör ilyen formán bezárult körülöttünk. Nem várt módon izgalmassá vált az esti túra. Minden bőgésnél letövekeltünk, nem tudtunk betelni a gyönyörű, méltóság teljes hangokkal. Könnyű volt megállapítani, hogy a területvédő harcra kész nagyvadak állandóan mozognak a terepen. Az 5 óra irányából indult a gancsos a hátunk mögött keresztezte a turistautat, és átvándorol 7 óra irányába. Izgulni kezdtem, enyhe feszültséget éreztem. A továbbiakban már csak a 11 óra felől érkező hangra koncentráltam, mert tudtam, hogy körülbelül a bőgés vonalában kell balra kanyarodnunk. Ezen morfondíroztam, amikor az út szélén hangosan megzörrent a bozótos. Mi van ott? Érdeklődtem elhűlő hangon. Egy 120 cm magasságú szarvas tehén volt, alig 3 méterre tőlem. Te jó ég, a jámborállat alaposan megnézett minket, majd visszafordult a sűrűbe. A bikák pedig felváltva bőgtek körülöttünk. Enyhén vibrált a bőr az arcomon. 10 métert se tehettünk meg, amikor Nóra halk elfojtott, riadt hangon megszólalt, 4 vaddisznó állja az utunkat. Hány méterre lehetnek tőlünk? Úgy 4-re, cserzett, napbarnított arcon úgy elsápadt, hogy azt még a sötétben is jól kivehették, erre már elkezdtem zizegni. Mindaddig abban a naív tudatban gombolítottam életem fonalát, hogy az erdőben élő vadak kerülik az ember közelségét, itt meg szinte keresik társaságunkat. Mekkorák azok a vaddisznók? Kérdeztem síri hangon, a nagyobbik akkora lehet, mint a vakvezető, kicsi arányos testalkatú, minimális súly fölösleggel 36 kiló, a másik 3 malacka valamivel kisebb. Mondhatom, megnyugodtam, Nóra szavaira ugyanis 4 kifejlett vatkan víziója ködlött fel előttem. Gyorsan meg is kértem, hogy a további fölösleges izgalmak elkerülése érdekében legközelebb jelezze az állatok nagyságát is a 11 óránál lévő bika eközben egyre közeledett vagy csak a torkát engedte ki jobban. Kisebb tanakodás után döntöttünk irány előre, az ég felhőtlen volt, a csillagok megszámlálhatatlan apró világa ragyogott fejünk fölött. Nesztelenül lépkedtünk, fülünket hegyeztük, és hirtelen, és rémült hangon megszólalt Nóra, mik azok ott előttünk. Épp szemben jönnek. Ketten vannak, az csak is 2 hatalmas vaddisznó lehet, libabőr hátán futott végig rajtam vagy 2 ember. Nem azok ott vaddisznók a javából, de mégsem tán mégiscsak emberek. Majd elkapott a frász, döntsd már el végre, hogy mi a fene az ott előttünk. 2 ember nyugodott meg, az én vérnyomásom visszazuhant normális szintjére. A két férfi bika nézőben volt kint, hogy előkészítsen egy fizetős vadászatot, a sportvadászokat ki nem állhatom. Elmondták, hogy szarvasbőgés idején az erdők csak 8 és 16 óra között látogathatóak, a nap további részében csak a vadászok mehetnek be, így hát a piros kör felétől visszafordultunk. Túl voltunk a zajos országúton, és újra a csendes Dunaparton jártunk, és a lehető leghiggadtabb hangján megszólalt Nóra: az ösvény előttünk 10 méterrel tele van fiatal vaddisznóval. A fél tucat röfögi közül az egyik makkot ropogtatott, a másik egy fakérgét pusztította, angyali nyugalommal élvezkedtek. Rettenetesen boldogok voltunk, csak úgy itt a fülünk a kuriózumnak számító, emlékezetes hangokat. Másnap kora reggel, ugyanezen a szakaszon újra találkoztunk a turcsikorrúakkal, akkor már kifejlett példányok is voltak köztük. Békésen megvártuk, amíg átcsörtettek előttünk a csapáson, átkeltünk a csertai Dunafok híjas fahídján, azért fog híjas, hogy a vadak ne használhassák, és már is a gemenci erdőben voltunk, pedig még csak pitymallott. Számtalan élményben volt részünk a csodaszép, szinte érintetlen természetvédelmi területen. Az öreg Duna csak úgy visszhangozta a folyam közelében bőgő bika kiáltását. Kissé arrébb magas hangon dalolt egy madárka a fágon, és trillájába távoli, jóval alacsonyabb frekvenciájú bika kiáltás vegyült. Egy út elágazásnál kis kitérőt tettünk jobbra, az öreg Dunához. Érintetlen szépségében pompázott előttünk a folyami környezet. A nádas szélén vadkacsák úztak hápogva, és nem messze kócsak szállt a vízre. Felkelt a nap, és a vúja növényzet őszi szinorgiája elkápráztatta társaimat. A kék túra jelzésen előbb két ősz bukkant fel mintegy 100 méternyire, majd valamivel közelebb két éltes, agyaras vatkan is. Hosszú volt még az út Szekszárdig, így legalább tucatszor átbeszélhettük az esti és hajnali kalandokat. Már az ezredik kilométer előtt eldöntött tény volt részemről, hogy az ezredik és a 2000. kilométert, valamint az évbúcsúztató túrát is Dunabogdányban a sportbüfében fogjuk megünnepelni. Szeptember közepén már világosan látszott, hogy az általam utólag meggondolatlannak tartott vállalást a hónap utolsó vasárnapján fogom teljesíteni, a barátok elmaradhatatlan társaságában. A nagy kérdésre, miszerint az nap honnan induljon a túra, mivel a jeles kilométernek épp a büfé ajtajában kellett meglennie, arra szükség volt a szombati barangolás távjának ismeretére is. Tamás előzetesen több forgatókönyvet is elkészítette célból, 15 kilométeren belüli távokra, mégis egyikre sem került sor. Ugyanis már csak egy kilométer hiányzott hozzá, ami a távolsági busz megállótól indulva a sportbüfé tágabb környezetének bejárásával teljesülhetett. A négylábú túra cimborával, a szupermenő kicsivel felvértezve vágtam neki az utolsó métereknek, a vakvezető nélkül soha nem kerülhettem volna bakancskoptató kapcsolatba a heti rendszerességgel túrázókkal. Mire visszaértünk a büféhez, épp megérkezett a vendéglős, Klári. Ő fogadott minket, és gratulált elsőnek nekem. Elrendeztük magunkat az egyik asztal körül, és már fogadhattam is a barátok gratulációját, Anna Mária, Erzsi, Marcsi, Nóra, Tamás, miközben a kezembe nyomtak egy gömb alakú gyertyát, amibe egy csillagszóró volt szúrva, amit időközben meggyújtottak. Mi járt az eszem a célba érkezés után? Például, hogy mennyi is az a nyavajás 2000 km hegyen völgyön át? Sok. Nagyon sok. Nem kell másra gondolni, csak a Budapest-Berlin-Budapest távolságra vasúton. Ezáltal megtapasztaltam az adott szósúlyát. Rájöttem arra is, ami az első pillanatban kétségesnek, lehetetlennek tűnik, az is megvalósítható. Ilyen formán sokkal többet kezdhetünk magunkkal, mint sem azt gondolni mernénk. Ez az ismeret pedig sok ember életét alaposan megváltoztatná pozitív irányba. A terv teljesüléséhez részemről legfőként az adott szó megtartása járult hozzá, ehhez viszont még olyan remek barátokra is szükség volt, akikre egy éven belül találtam rá. Szó nélkül szegődtek mellém, tán elsősorban nem is segítőnek, hanem inkább barátnak, akiket az önmaga mellé kitűzött cél is megérintett. Elsősorban Nórára és Tamásra gondolok. Mind a hárman nagyon jól jártunk egymással, mindannyian tudtunk valamit adni a másiknak, így egyikünk sem érezheti magát a másik adósának.